korai egyház liturgikus életének tanúi. Dr. Perendi László előadását hallják, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. februárjában.
Még annyit Justinosról, hogy a Párbeszéd a zsidó trifornál című művében is nem egyszer előkerül az eukarisztia, teljesen más környezetben nyilván, tehát a vita partnere, vagy dialógus partnere ott egy zsidó, és hát nagyon érezhető az egész érvelésből, hogy ő ott az Ószövetségre támaszkodik, tehát érdemes összevetni a pogányokkal folytatott párbeszéd, vagy a védőbeszédnek a szóhasználatát a dialógusával. Egy-két példát mondanék, ugye itt nagyon előkerülnek az előképek, tehát azok a proféciákban megfigyelhető typoszok, ugye ez később kibontakozik, ez az exegetikai forma, amelyek beteljesülnek a keresztény közösségben, tehát ezek az előképek előre vetítették az eukarisztikus liturgia egyes elemeit. Tehát ezek minden homályosak, ugye bizonyos elemekben hasonlítanak a beteljesedéshez, másokban kevésbé. Utal például a Levitikus 14.10-re, ahol a lisztláng áldozatról van szó, azoknak kellett ezt bemutatni, akik leprából tisztultak meg. Tehát egyfajta utalás az eukarisztia gyógyító jellegére is. Ezt is az eukarisztia előképének tekinti. Malakiás 1.10-ben, ugye olvasható ez a fontos profécia, mert később is előkerül, hogy napkelettől napnyugatig fognak majd tiszta áldozatot, vértelen áldozatot bemutatni, tehát az egész földön, ugye, napkelettől napnyugatig. A 70-ben Izajásra utal, most nincs időm ezt részletezni, ahol egyébként a szenvedés mozzanata is jelen van. A 95. és 117-ben Zakariás proféta jövendőlés és Malakiás kapcsán hangsúlyozza, hogy ezek a jövendőlések, proféciák a Krisztus által alapított papságban teljesedtek be. A 40-ben szól arról, hogy a húsvéti bárány, a zsidók húsvéti báránya is Krisztus előképe volt. Aztán értelmes áldozatnak, ez némileg szójáték is, nevezi az eukarisztiát, ugye logikét hüsziá, de hát a logikében érezzük a logosz, tehát logosz áldozata, az isteni ige személyes áldozata. De beszél vértelen áldozatról, proszfora anaimaktos, ennek nevezi az eukarisztiát. Hivatkozik a krisztusi alapításra. Igen. Itt is a Lukács féle elbeszéléshez hasonlít, amit ő itt mond. Tehát összefoglalva Justinusról mondottakat, jelentősége abban áll, hogy elsőként írja le a kerességi és az eukarisztikus liturgiát, Jézusig visszamenő tradícióra hivatkozik, hangsúlyozza a Szentháromság személyének segítségül hívását. Ugye első teológiai reflexiónak tekinthetjük ezt a 66. fejezetet, részletesebben az eukarisztiára. Megkülönbözteti mind a két szentséget erőteljesen a misztérium vallásoknak a rítusaitól, illetve a profán vonatkozásoktól is. Tehát itt mondja, hogy ez nem tisztasági fürdő, hát ezt nem idéztük, a keresség, lemosás, alámerítkezés, és nem mindennapi eledelként vesszük az eukarisztiát. A következő szerzőnk Ciprianus. Néhány évvel ezelőtt szegedi bölcsészek, Szabó Ádám főleg fordította le a levelezését, amely ebben a kötetben olvasható. Ebben van jó néhány olyan levél is, amit neki intéztek, de a 63. számú, amelyről most röviden szót ejtek, az kifejezetten az ő műve. Ugye Ciprianus híres és gazdag rétor volt, amikor keresztény lett, és hamarosan püspökké választották. Karthágónak egy világváros volt akkor, Észak-Afrikában lett a püspöke. Hát szűk 10 év adatott neki, 258. szeptember 11-én vértanú halált szenvedett, lefejezték. A leveleiben nagyon különböző témájúak szerepelnek, Ezt valószínűleg 253 őszén írta Bilta püspökének, Cecíliusnak. Hát ebből elég jó részét itt kinyomtattam, úgyhogy néhány fejezetet kihagytam, de hát most ezt nem tudjuk így együtt átolvasni, de ajánlom a figyelmükbe. Ezt tekinthetjük az első traktátusnak, tehát míg Justinus az első leírás a keresztény szövetről, ez pedig egy gyakorlati probléma kapcsán nagyon gondosan megírt értekezés. A gyakorlati probléma az az, hogy némelyek csak vízzel próbáltak misézni, hogy így mondjam. Az ókorban ugye az eukarisztia lényegét tagadó eretnekség komoly nem volt, de a materiával kapcsolatban keletkeztek viták, leginkább ugye megjelent egy csoport, illetve tulajdonképpen több csoportról is beszélhetünk, amelyeknek közös ötletük volt, hogy csak vízzel misézzünk. Ugye ezeket akváriinak nevezte egy püspök később, mivel magyarázhatták ezt a dolgot. Ennek a hátterét nem elemzi ugye Cipriánus, de hát más forrásokból tudjuk, hogy némelyik csoport hivatkozott Máté 26-29-re, hogy Jézus azt mondja, hogy mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek atyám országában. Azt mondták, hogy majd amikor eljön Krisztus 1000 éves országa, akkor lesz szükség itt Jézus szavai nyomán. Elég erőltetett ugye érvelés ez. A borra újra. Aztán gnosztikus csoportok ugye egyáltalán nem ittak bort, és főleg mások pedig az összekeverését a bornak és a víznek nagyon helytelennek tartották, hiszen a bor olyan magasabb rendű, valamilyen mennyei ital, amelynek a keverése az általuk alacsonyabb rendűnek tekintett ugye vízzel, ez összekeverése az ég és a földi szférának, és ezt helytelen mondták ők. Irénaeus is beszél el, tehát elég sok forrásunk van. Cipriánus tehát nem foglalkozik ezzel az úgynevezett akváriánus gyakorlat mögött rejtőző elképzelésekkel, hanem az egyházi hagyománynak a normatív szerepét hangsúlyozza, és megmagyarázza, nagyon fontosnak tartja a bor és a víz keverésének a szimbolizmusát. Na most ebben a Varia Theologica kötetben, tehát ebben olvasható részletesebben jó néhány latin idézettel is, ennek a 63. számú levélnek az elemzése, hogy akit érdekelnek a részletek, az vegye elő. Röviden igyekszem ismertetni. Ugye 19 rövid fejezetre osztják a modernebb kiadások. Cipriánus Cecilio Frátri Suo, tehát Cecilius nevű püspök társának ajánlja, de aztán később kiderül, hogy ez inkább csak ilyen műfaj jellegzetesség a levelek dedikációja, mert előkerül, hogy hát ez tulajdonképpen egy körlevél akar lenni, a többi püspök is, püspök számára is szól. Igen, kiemeli, hogy a püspökök többsége nem téved ebben a kérdésben, tehát hogy csak víz van a kehelyben. Egyébként van egy kutató, egy bizonyos Clark, aki arra utal, hogy talán egy montanista csoportról van itt leginkább szó, ugye a montanista eretnek, vagy hát szakadárság, eretnekség nem könnyű megmondani, besorolni, ugye a 170-es években jelent meg, és kétségtelenül Afrikában is elterjedt. Tertullianus utal arra, hogy az ő körükben, ő maga is montanista lett ugye élete vége fele, ez gyakorlat volt, hogy csak vízzel akartak misézni. Tehát mondom, nagyon sokféle eretnek csoport, vagy éppen a montanizmus lehet emögött a gyakorlat mögött. Cipriánus hangsúlyozza, hogy ezt a levelet isteni inspirációra és parancsra írta. és hát a különböző fejezetekben érvel tipológikusan, amellett, hogy igenis kell a kehelyben bornak is lenni. No, hát tudnék, ha megnézzük a újszövetségi négy leírást, ott a bor szó sehol nem szerepel, kifejezetten az eukarisztia szerzésének a szavaiban, úgyhogy erre is utaltak, vette a kelyhet. Úgyhogy ebbe kapaszkodtak némelyek, hogy ott nem szerepel. Hát persze utána, például Máténál is az előbb hallottuk, szerepel, hogy nem iszom a szőlő terméséből, tehát egyértelmű, hogy mégiscsak ott kellett, hogy legyen bor is a kehelyben, vagy leginkább az. No, egy egész különleges érveléssel jön elő a különböző fejezetekben, több fejezeten keresztül Ciprianus, tehát az eukarisztiának az előképeit, a tüposzait keresi ő is az Ószövetségben. Hát előkerül Noé, Melkizedek, Júda, tehát azt mondja, hogy ugye rejtett misztikus formában már ők, vagy a róluk szóló történetek megjelenítették az igazságot, amely az Ószövetségben világosan fogalmazódott meg. Érdekes, hogy ezekre a profétai alakokra, vagy ezekre a jelentős ószövetségi személyiségre a szakrámentum szót használja, amely itt nyilván nem a szentséget jelenti, hanem ezt a tüposzt, ezt az előképet. Ugye Melkizedek nagyon fontos alakja volt a zsidó gondolkodásnak is, kumráni tekercsek egyébként 13 töredéke foglalkozik vele, rabbinikus irodalom is kedvelte, gnosztikus irodalom is, és hát ott ugye ő kenyeret és bort ajánl fel Ábrahámnak, nyilvánvalóan ebbre lehetett építeni, és hát ugye Szent Pál is a Galata levélben erre hivatkozik, meg Ciprianus is, hogy az Ábrahámnak adott áldás, és ezek a hát tárgyak, hogy így mondjam, ezek átszálltak az utódaira, vagyis az Istenben hívőkre, keresztényekre is. Itt az Zakeus történet kapcsán is maga Jézus mondja, hogy ugye ő is Ábrahám fia, tehát Jézus szava is tanúsítják ezt, hogy az Ábrahámnak adott áldás az kiterjed hát Izraelre, Izrael fiaira, és aztán később, ahogyan más keresztény szerzők hangsúlyozzák, a keresztényeknek a birtokába jutott az áldással együtt a bor, a kenyér és a bor. Aztán a példabeszédek 9.1.5 alapján ugye Salamon bölcsességére, vagy a Salamon által bemutatott, megszemélyesített bölcsességről szól. Itt a bölcsesség, emlékszünk, ugye lakomát készített, és hát amennyiben a bölcsességi Krisztusnak a előképe, lehetett hivatkozni erre is, levágta ugye a bölcsesség áldozati állatait, lakomát előkészítette, elküldte a szolgáit, akiknek megfelelnek az apostolok. És akkor itt szerepel, hogy venitet editedi meis panibus et bibite vinunk vod miscui vobis. Tehát gyertek és egyetek a kenyereimből, vagy kenyeremből, és igyatok bort, amelyet nektek kevertem. Tehát amennyiben ezt elfogadjuk ilyen tüposznak, előképnek, akkor itt már ugye az eukarisztia elemeire is világos utalást találhatunk. Azután ugye Izajás is előkerül, ezt most időhián nem elemezném, ugye Izajás 48-21, Krisztus a szikla, akiből ugye amikor megnyitja oldalát a megfeszített Krisztusnak a katona, akkor vér és víz folyt, és akkor azt, hogy a vizet értelmezték a kerességre, a vért pedig az oltári szentségre. Tehát nagyon bonyolult egzegetikai eljárás ez. Tehát két külön szentségről van itt szó, ezt is hangsúlyozza. Azután a 9. fejezetben írja, hogy nem is kell több példát felsorolni. Ugye nagyon lényeges, bár mondom néha nagyon nehezen belátható, vagy átlátható egzegetikai módszer ez. Nagyon lényeges, hogy az Ószövetségben keresi már az eukarisztia ugye előképei. Tehát az Ószövetségnek a szerepe, mint ahogyan láttuk Justinosnál, ugye a dialógusban, itt is nagyon fontos Ciprianus számára is. Ő az első korintusi levél 11. fejezetét, ahol az eukarisztiáról van szó, teljes terjedelemben idézi, és erre is hivatkozik. Akkor hivatkozik a kánai csodára, és talán egy kicsit több időt fordíthatunk a 13. fejezetre, ahol a bor és a víz keverésének szimbolizmusával foglalkozik. Azt mondja, hogy a keverés révén ugye a bor mintegy hordozza a vizet, ahogyan Krisztus kiontott vérét feláldozva hordozta népének a bűneit. A hozzá keverése a víznek, ugye a silányabb elemnek, az emberi mi voltunknak, az szimbolizálja, hogy Krisztus egyesült népével magára vette a bűnös emberségünket is. És ez a két dolog, az összekevert bor és a víz már nem választható szét egymástól, tehát ez mindörökre szól az emberi mi voltunknak a hordozása, illetve a megszentelése. A szeretett kapcsolat a Krisztus és az egyháza között, tehát megbonthatatlan. De az egységet nyilvánvalóan sem a bor önmagában nem szimbolizálja, sem pedig a víz, ezért éppen a keverésüknek van nagy jelentősége ilyen szempontból. Párhuzamba állítja ugye a kenyér elkészítését, a kenyérhez lisztre és vízre van ugye szükség, ott is egyfajta keveredés, vagy keverés történik, akkor válik valódi kenyérré. És hát hasonlóan ugyanez a helyzet, vagy ez szimbolizálja a bor és a víz keverése. A 14. fejezetben összefoglalva megállapítja, hogy semmilyen jogos alapja nem lehet, hiszen maga Krisztus tanúskodik erről, és Pál is, hogy ennek a szokásnak, hogy csak vizet használjanak az Úr kelyhéhez. Igen, ha Krisztus barátai akarunk lenni, akkor az ő utasítását kell követnünk. Máté evangélium is hivatkozik, hogy maga az Atya szólít bennünket föl arra, hogy fiára hallgassunk. Most a érdekes ellenvetésekkel foglalkozik a 15. és 16. fejezetben. Ezekből egy kicsit betekintést nyerhetünk a keresztény liturgiában. Ugye más források is említik, például Tertullianus, hogy reggel volt az eukarisztia, és hát reggel általában nem ittak bort az emberek, úgyhogy a üldözések idején valakin érezhető volt a bor illata, az a kevés, amit elfogyasztott, akkor az esetleg elárulhatta az üldözések idején. Úgyhogy van, aki így érvelt, hogy hát reggel csak vízzel kellene bemutatni az eukarisztiát, esténként erről vannak beszámolók, viszont összejöhetünk, vannak ilyen magájellegű konvíviumok, akkor persze már fogyasztottak bort is a keresztény közösség tagjai, de hát ezt nem tekintették ugye eukarisztiának. Igen, hát azt mondták, hogy maga az Úr is az utolsó vacsora keretében gyűjt össze a alkotott közösséget a tanítványaival. Ciprianus azt mondja, hogy az Úr ezt azért tette, hogy a régi világ lealkonyodását is szimbolizálja, tehát hogy erre nem lehet hivatkozni a reggeli eukarisztia ellen, vagy annak érdekében. Aztán hangsúlyozza, hogy mi az eukarisztiában az Úr feltámadását ünnepeljük, ami pedig hajnalban történt. Hát ezek inkább ilyen érdekes mozzanatok. Hangsúlyozza a 17. fejezetben azt, hogy az eukarisztia áldozat, ez nagyon fontos. Passionis eius mentionem in sacrificis omnibus facimus. Tehát sacrificiumról beszél. Megengedően nyilatkozik arról, hogy esetleg némelyek tévedtek, de most világosan, hogy kifejtettem az egyház hiteles tanítását, ezek után már nem lehet tévejegni. Nem szabad senkinek botorkálni a tudatlanság sötétségében. Az utolsó fejezetben összefoglalja a püspök kötelességeit, tehát akihez címzi a levelet, illetve hát a püspök társait is, hogy be kell tartani az Úrnak a parancsait. In dominico calice, tehát az Úr kelyhében miscendo keverve, et offerendo custodire traditionis dominici veritate, meg kell őrizni az Úr hagyományának a igazságát. Mások hibáit is ki kell javítani, tehát a címzett püspököknek feladatuk, hogy ezzel a gyakorlattal számoljanak le. Tehát a fő célja ennek a levélnek, hogy a helytelen gyakorlatot bírálja. Hát itt megint áttekinthetjük, hogy milyen körökben volt, ugye ebionitákról írja Irénaeus, ezek a zsidóból lett keresztény körök egy része voltak ilyenek, akik talán valamilyen szertartáshoz vagy áldáshoz ragaszkodtak. Akkor ugye vannak az enkratiták, akik túlzott aszkézist gyakoroltak, ugye Alexandre Kelement beszél ezekről. Egyébként bizonyos mártiraktákban is nyoma van annak, hogy hát ott talán gnosztikus háttér tapasztalható, hogy csak vízzel mutatták be, vagy igyekeztek bemutatni az eukarisztiát. Igen. Tehát Ciprianus, még egyszer mondom, ő nem említ konkrét csoportokat, hanem azt mondja, hogy tévesen értelmezik a Szentírást, félreértik a hagyományt. A tévedésük oka vagy a tudatlanság, vagy pedig a gyávaság, tehát hogy nem merik ugye, a környezetükkel érzékeltetni, hogy ők valamilyen különleges szertartáson voltak. Talán nem is szükséges újra vagy összefoglalni, illetve hát érdemes elolvasni oda ezt a levelet. Cipriánusnak a tekintélyét mutatja a későbbiekben, hogy Szent Ágoston is hivatkozik rá, inkább formai, stilisztikai okokból. Egyébként, hogyha elolvassuk, akkor talán átüt a magyar fordításon is, hogy milyen ereje van az ő szónoki képességeinek, milyen gondosan vezeti a hallgatóságot az igazság elfogadására. Aquilói Szent Tamás is hivatkozik rá, úgyhogy hát ezt csak érdekességként mutatnám be, hogy a későbbiekben is ez a levél, mint tekintélyes forrás szerepel a következő évszázadokban, vagy a második évezredben is. Talán a legfontosabb Ciprianus levelében, hogy valódi áldozatként említi szakrificiumként az eukarisztiát, és kiemeli, hogy a bor és a víz elegyítésével szimbolikusan megjelenítjük Krisztusnak és az ő egyházának a megbonthatatlan egységét. Köszönöm a figyelmet!
Ha valakinek eszébe jutott kérdés, szeretném kérni, hogy tegyük fel egy kis beszélgetés indítónak. Hogyha valakinek eszébe jut esetleg kérdés, nekem az lenne a kérdésem, a Justinus apologiájában ezek a szövegrészek, amelyeket itt készhez kaptunk, ezek mennyire a teljes szövegek, illetve mennyire válogatott szövegrészek az adott fejezeteken belül? Tehát itt a 65, 66, 67. szövegrész.
Tehát kifejezetten ez a három fejezet szól az eukarisztiáról.
És ez teljes úgy, ahogy ott...
Igen. Hát ugye, ahogy mondtam, a misztériumokról korábban is szó van, hogy a pogány istenek a keresztény rítust eltorzítják, de kifejezetten az eukarisztiáról, hát itt ebben a három fejezetben van szó.
Azért kérdezem, mert kicsit nekem az az érzésem, hogy minthogyha itt ismételni magát a szerző Justinus. Tehát, hogy háromszor leírja gyakorlatilag, és nekem az az érzésem, minthogyha itt három teljesen különböző visszatekintést tesz a szerző vagy a szerkesztő egymás mellé. Mert az ismétlések alapján érzem azt, hogy vannak olyan mozzanatok, amelyek megjelennek mind a három pontban, és nem érzem azt, hogy miért volt szükségszerű háromszor leírni esetleg ugyanazokat a szempontokat.
Hát ugye a 65. és 67. világosan elkülönül egymástól, hogy ahogy mondtam is, hogy a 65-ben azt a szertartást írja le. Korábban ugye, ahogy említettem, a kerességet részletesebben elemzés, akkor itt azért idéztem a 65-től, hogy miután megtörtént annak lemosdása, tehát megtörtént a
keresztség,
akkor ugye bevezetik a keresztény közösségbe, a testvérek közösségébe, és hát azután ezt a húsvét vigíliáján lezajló teljes szertartást írja le, amelynek része volt a, hát mint hogy ma is újra, ugye a felnőtt kerességnél, ugye a kerességgel együtt a bérmálás és a eukarisztia szentségét is kiszolgáltatja az egyház. Tehát hát persze közös elemek vannak, nyilvánvaló, meg kicsit variálja is valóban, mert tehát arra gondolsz, hogy három különböző forrást így összeillesztett?
Igen.
Hát ugye a közbülső fejezet az inkább ilyen teoretikusnak mondható, tehát amikor elmagyarázza, vagy értelmezi magának a szertartásnak a leírását. Hát a harmadik fejezet az egyértelműen, ugye a napról nevezett napon, tehát a heti rendszerességgel az Úr feltámadása napján jön össze a keresztény közösség. Tehát nyilván
tehát az
esemény sornak közös elemei vannak. Én nem gondolnám, hogy ezt ő valamilyen forrásokból rakta volna össze. Uh-huh.
Tehát, hogy az egyik húsvéti, a másik az pedig az általános vasárnapi.
Igen, hát a húsvétot itt nem említi, ugye?
Aha, csak a keresztség.
De tehát azt máshonnan tudjuk, ha egy évben kereszteltek, akkor húsvét végén mindenképpen. Van, ahol vízkeresztkor is kereszteltek, illetve néhol pünköskor is kereszteltek. Ilyen forrásaink vannak erről a korai időszakról. Tehát ez a húsvéti liturgia leírása a 65-ben, amelynek egyik eleme volt az eukarisztia.
Köszönöm szépen. Nekem még lenne egy olyan kérdésem a Ciprián szövegével kapcsolatosan, hogy, és talán ez nem annyira patrisztikus, de hogy tulajdonképpen a vízzel kevert bornak milyen újszövetségi gyökerei vannak?
Újszövetségi.
Illetve ősegyházi gyakorlatai.
Hát ugye ott a potérion szó szerepel a evangéliumokban, meg Pálnál, amelyet általában hát a bor fogyasztására használtak, és tehát az ókorban, hát ugye azt tudjuk a görögöktől is, a bor úgy tudták eltartani, hogy minél töményebb volt, viszont ezért is keverték vízzel. Tehát meg a más forrásokból is tudjuk, hogy a zsidók összejövetelein mindenképpen vízzel kevert bort fogyasztottak. Tehát és a húsvéti lakomán is. Tehát noha ez a bor szó maga nem szerepel az újszövetségi szövegben, de hát egyéb összefüggésekből ez egyébként
tudjuk,
nyilván. Tehát elég erőltetett ez az érvelése ezeknek az akváriánusoknak, hogy ott nem lehet egy szó borról. Tehát már pedig, ha Krisztus követjük, vagy az ő utasítását kell követni, ahogyan Ciprianus mondja, akkor ilyen vonatkozásban is a normális gyakorlatot, még ha azok nem is szerepel a bor szó, de hát a húsvéti lakoma volt tulajdonképpen maga az utolsó vacsora is, mert pedig húsvéti lakomában is hát több ször kerül elő a kehely, ugye? Annak az áldás mondanak fölötte, tehát többször vagy. Tehát ezt tudnám mondani a kérdésed.
Köszönöm szépen. Nekem még egy kérdésem van, bocsánat. Itt azt mondja is...
Talán a többiek is nagyobbakkal válnak.
Nem tudom. Utaltál arra, hogy ugye, isteni buzdításra írja Ciprián ezt a levelet, és itt a végén ugye olvasjuk is, hogy Isten most intett és utasított. Erre van valamilyen jelzés arra vonatkozóan, hogy mit is jelentett ez? Milyen formában történhetett ez?
Hát az ókorban gyakran hivatkoztak, akár Konstantin császár is, meg például mások is, álombeli látomásokra, álmokra, amelyeket az álmot elfogadták, mint egy olyan közvetítő médium kvázi, Isten és az ember között. Tehát csak ő mondta, hát ő látta csak az álmot, nyilvánvaló, de mégis az ókorban ez teljesen elfogadott volt álmokra hivatkozni, mint valamilyen isteni sugallatra.
És egy ilyen lehetséges igen, ennek a hátterében
igen,
is.
Igen, úgy emlékszem, hogy ez kerül elő. Uh-huh. Valamelyik jegyzetben talán. Uh-huh.
Ja. Köszönöm szépen. Valakinek kérdés, igen, tessék?
Akkor már megjelentek a donatiszták, hogy ők...
Már Ciprianus...
Ciprianus idejében már, igen. Hogy ők szabályosan, hogyan változtatták ezt szabályosan, a bort a vízzel keverték, ugye?
Erről semmit nem olvastam, hogy ők másként csinálták volna. Igen. De nem ebben különböztek a apostoli egyháztól. Mondom, itt valószínűleg el lehet fogadni ennek a Clark nevű kutatónak a véleményét, hogy egyfajta montanista gyakorlat volt ez, és ezért, amely eléggé ugye Észak-Afrikában is elterjedt, tudjuk, tehát Tertullianus is azzá vált, és ha ő maga Tertullianus, ő már akkor beszél erről, amikor ő maga montanista. Tehát, hogy a katolikusok azok kifogásolják, ezt itt nem mondtam el részletesen, tehát Tertullianus, a montanista késői korszakában említi, hogy a katolikusok kifogásolják, hogy mi montanisták csak vizet öntünk a kehelybe az eukarisztia ünnepléséhez. Tehát mondom, nagyon sokféle ideológiai háttere, ahogyan mondtam, lehetett ennek, tehát többféle csoport ragaszkodott ehhez a furcsa gyakorlathoz, de konkrét esetben egyfajta reakció lehet ez a montanizmusra Észak-Afrikában, amit fontosnak tartott ugye Ciprián, hogy ennek kapcsán egy körlevelet fogalmazzon meg. Ez a püspök, akinek címzi, vagy akinek dedikálja a levelet, mondom, ez egy konvenció volt az ókorban, hogy valakinek kellett még körlevelet is név szerint címezni, vagy dedikálni. Ő előkerül két zsinati dokumentumban is, mint részvevő, tehát elég tekintélyes ember lehetett, tehát valószínűleg azért említi az ő nevét, mert egy megbízható támpontot keres ehhez a akcióhoz, hogy így mondjam, hogy ő felszámoljon az ő segítségével, vagy ha ő elfogadja, ha ennek a címzetnek a tekintélyét sokan elfogadják, és ő beláttatja vele, hogy fel kell venni harcot ez a gyakorlattal, akkor bizony nagyobb esélye volt arra, hogy sikerül neki ezt az akváriánus, hogy így mondjam, gyakorlatot eltüntetni.
Tehát akkor nem azért neki címezte, mert náluk probléma lett volna.
Úgy tűnik, hogy a egyéb zsinati dokument, tehát ő megbízható volt ilyen szempontból. Tehát őt magát nem
kritizálja,
szidja, hogy emiatt, hogy ezt csináltad volna, hanem éppen valamiféle szövetségesnek tekinti, vagy szeretné, hogyha ő is társulna ehhez a kezdeményezéshez, mint tekintélyes személy.
Gondolkodom, hogyha csak víz, akkor vajon átváltozik-e Krisztus? Hogyha a szövetségnek a szavai elhangzanak, akkor átváltozik-e Krisztus? De nem
hát
kérdés, csak...
Mondom, tehát ugye a későbbi terminológiával a szentségeknek a matéria és formája szükséges, hogy meglegyen, és hát a matéria itt hiányos. Tehát hiába mondják el a szavakat. Ha a forma helyes, attól még a szentség nem jön létre, mert a matéria hiányos.
Köszönöm szépen. Kérdés van-e valakinek? És nagyon szépen köszönjük professzor úrnak ezt az előadást, és várjuk majd az írásban is a teljes tanulmánynak az elérhetőségét is, illetve, hogy majd elérhető lesz a Mária Rádion, illetve az Apostol TV-ben. Keressük ezeken a forrásokon, és szeretettel várunk jövő héten mindenkit. Köszönöm szépen!
Dr. Perendi László előadását hallották, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. februárjában.